Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Október elején függetlenségi népszavazást tartott a Katalóniában. Honnan érdemes ismerni a spanyol, illetve a katalán történelmet, hogy azt megértsük, hogy ami most történik, az micsoda?
Igen, hát az a helyzet, hogy néha én, mint a témával és a térséggel foglalkozó szakértő se értem néha, hogy mi az, ami történik jelenleg Katalóniában és Spanyolországban. De egy kicsit megvilágítva a történelmi hátterét ennek az egész, miért is akarnak a katalánok függetlenek lenni kérdésnek, onnan kell indulni, hogy egészen a tizedik században a Karoling dinasztia maradványai között volt egy ilyen terület, hogy barcelonai őrgrófság, és ez a 13. századig volt körülbelül független államisággal rendelkező entitás. Ugye a szomszédos területeken ott már a mórokkal harcoltak folyamatosan, mint a kereszténység utolsó bástyája, így töltöttek el jó néhány száz évet a történelmükből, és ugye szépen a Mediterráneumnak azon a területén kialakult egy igen komoly, hát regionális nagyhatalom, ugye ez az Aragón királyság. Az Aragón királyság az a mostani Aragónia, Katalónia és Valencia területekből állt össze, és szépen elkezdett különböző területeket részben házassággal, mint ugye Habsburgok is úgy jutottak már hatalmas birodalomhoz, ők is elkezdtek részben házasodással, részben hódító lépésekkel meghódítani ugye Franciaország déli részét, a mostani Montpellier-t, egészen a Balear-szigeteket, tehát Mallorca, Menorca, Ibiza és társait, Szicília, Nápolyt, és ugye egy hatalmas dinasztia vált belőlük, tehát többek között az Anjou dinasztia is innen ebből a területről jött például Magyarországra is. Ezt az időszakot a katalánok ilyen hőskornak élik meg, annak ellenére, hogy nem Katalóniának hívták ezt az országot, azért a központi magja ennek a birodalomnak az mégiscsak a valenciai, Aragón és katalán területek voltak, és ebben az időszakban a nagyjából a mai területtel megegyező Katalónia az egy igen komoly önálló önrendelkezéssel rendelkező terület volt. Ugye ebben a középkori időszakban az volt a jellemző többek között ugye a Habsburg birodalom idején is, hogy a különböző királyságok, hercegségek, azok nagyfokú autonómiával rendelkeztek, csak ugye az uralkodójuk közös volt, personál unió formájában, és így tartoztak egy nagy birodalomhoz, de a saját ügyeiket ők maguk intézhették. Hasonlóképpen megvolt Katalóniának is ez az önrendelkezési joga egészen az 1700-as évek elejéig. Ugye amikor meghalt az utolsó spanyol Habsburg király, és kihalt a Habsburg ágon, tehát a spanyol ágon a Habsburg dinasztia, akkor ugye kitölt egy hatalmas háború, egész Európát behálózó háború, ugye a spanyol örökösödési háború, ami körülbelül 13-14 éven keresztül tombolt a legkülönfélebb szövetségi rendszerekkel változó szövetségekben. A végeredmény ennek a háborúnak az egyik végeredménye, például az lett, hogy a Habsburgok végül lemondtak a spanyol trónról, és a Bourbon dinasztia, ami mai napig irányítja, illetve mai napig a királyt adja Spanyolországban, a Bourbon dinasztia került hatalomra, és 14. Lajos napkirálynak az unokája került a trónra. Na most a probléma ott kezdődött, hogy a katalánok folyamatosan a Habsburgok mellett harcoltak, és az utolsó pillanat után is még a Habsburgokat kérték, hogy adjanak királyt, de odáig, hogy ők már függetlenedni akartak az akkori Spanyolországtól, már kikiáltották a függetlenségüket is. Csak hát ezt ugye nem hagyta annyiban az abszolút központosított, centralizált államra törekvő Bourbon király, és hát elég kemény katonai erővel elfoglalta Barcelonát, és ennek az elfoglalásnak az egyik, tehát a napja, szeptember 11-e, az az ő szeptember 11-éjük, ez 1714-ben történt, ekkor foglalták el, és gyakorlatilag elég komolyan le is rombolták Barcelonát, és a lakosság egy részét is megtizedelték, kiirtották az akkori spanyol-francia seregek. És az egész függetlenség elvesztését ők ide vezetik vissza. Tehát ez az a pillanat, amikor ők elvesztették a független államiságukat. És ide vezetik vissza azt, hogy nekik ezt kell visszanyerniük, mert a központosított Spanyolországban ők ezt tőlük elvették a saját önrendelkezési jogát.
Ez az erőszakos önrendelkezési jog elvétel. Ez valamilyen módon indokolhatja azt a nagyon kemény fellépést, amit a katalánok csinálnak? Hát a spanyolok is persze.
Tehát most a történelmi hátterét próbáljuk megvitatni, és még nagyon nem jutottunk el a 20. század végéig, amikor a modern kori függetlenségi törekvések visszajöttek. Tehát persze folyamatosan megvolt a katalánokból egy bizonyos különállás a Spanyolországon belül. Ez a különállás néha csak kulturális, nyelvi, esetleg művészeti jelleget öltött, de persze volt olyan időszak a köztársasági időszak, spanyol köztársaság időszakában, amikor ők egyaránylag nagyfokú autonómiával rendelkeztek, és ugye a ma a Generalitatnak hívott önkormányzatiságot újból létrehozták, és oda is eljutottak, ugye, hogy kikiáltották akkor is a függetlenségüket, amikor már Franco seregei, ugye a spanyol polgárháborúnak a vége felé már visszafoglalták, illetve elfoglalták egész Spanyolországot, és már szinte csak a katalán csapatok harcoltak a köztársaságért, és hát természetesen, ugye mindenki tudja, hogy ezt is elvesztették, ezt a harcot, és itt azért volt egy-két nagyon csúnya pillanat, ahogy Franco tábornok elbánt a katalánokkal. Ugye az akkori Generalitat elnöke Luis Companys elmenekült 39-ben, ugye Franco tisztában volt vele, hogy sortűz általi halálra fogják ítélni, azért elmenekült Franciaországba 39-ben. Na de hát ugye mi történt? A németek nem sokkal később megszállták egész Franciaországot, megtalálták Companyst, pontosan tudták, hol keresték, tehát a Franco tábornok a nácikkal kollaborálva pontosan tudta, hogy ő hol van, és elfogták és kiadták neki, és értelemszerűen megkínozták, bíróság elállították, ami persze igazságot nem szolgáltatott, és kivégezték, és köszemére tették a halott testét heteken keresztül a barcelonai várra kilógatva. Tehát amikor ilyen sztorik vannak a katalánok múltjában, akkor azért bennük van egy nagy adag azért büszkeség, hogy de ők akkor is megmutatják, meg ők akkor is függetlenek, még ha a spanyolok nem akarnak, meg akkor is külön állnak. Ugye az egész Franco időszakban a katalán nyelv be volt tiltva. Tehát ha valaki katalánul beszélt közterületen, azt börtönbüntetésre is ítélhették, de minimum megverték az akkori rendfenntartó erők. Semmiféle autonómiával nem rendelkeztek, ugye abszolút centralizált terület volt, és mindehhez még ugye Frankónak az egyik hát politikája az volt, hogy minél kevésbé katalánnak akarta látni Katalóniát, ezért nagyon sok spanyolt betelepített Andalúziából és egyéb más spanyol területekről Katalóniába. És ezért van az, hogy a mostani körülbelül 7 milliós lakosságból körülbelül 3 az andalúz származású, második, esetleg harmadik generációs leszármazottja az onnan érkezett spanyoloknak.
Mi az, ami a függetlenségi vágyat egészen eddig egy bizonyos szint alatt tartotta?
Igen.
És mi az, ami ezt áttörte?
Igen. Ugye, amikor a 70-es évek közepén meghalt Franco, és az egész demokratikus átalakulás elindult Spanyolországban, akkor visszakapta Katalónia az autonóm státuszát, és a 78-as alkotmány egy aránylag széles önrendelkezési jogot biztosított legalábbis kulturális, oktatási és nyelvi szinten Katalóniának, és a Generalitat létrejött újra, és a Generalitat elnöke gyakorlatilag tartományi miniszterelnökként aránylag nagyfokú önállósággal irányíthatta, bizonyos keretek között természetesen, Katalóniát. Kiépítettek saját oktatási rendszert, a katalánt kvázi kötelező nyelvként bevezették a spanyollal párhuzamosan, viszont az oktatási intézményekben az órák jelentős részét már katalánul kellett mindenkinek hallgatnia, tehát szépen visszanyerte a katalán nyelv a szupremáciáját Katalónián belül. Aránylag nagy volt a jólét, tehát egy iparilag fejlett, gazdaságilag pörgős ország, tehát országrész volt, majdnem országot mondtam. Ugye a barcelonai olimpia egy hatalmas fejlesztési boomot jelentett Barcelonában és a környékben. Gyakorlatilag Barcelonát ez rakta föl a világ térképére, a turisztikai térképére legalábbis, mert ugye a 92-es olimpia volt az, ami mind a Freddie Mercury-nak a számával, az összes többi kulturális sport eseményekkel, az első olyan olimpia, ahol tényleg már a demokratikus kelet-európai országok is ott voltak, tehát nekünk is a Barcelona olimpia, így valami miatt hatalmas élmény volt, és ugye ezt tette föl Barcelonát a térképre. És ezt ők nagyon kihasználták gazdaságilag és városfejlesztési szempontból is. Az egész építészet, az egész város struktúrát nagyon átalakították a 92-es olimpiára. Ha valaki megnéz 70-es évekbeli fotókat, hogy hogyan nézett ki a Barceloneta vagy a Port Olimpik rész, az egy elhanyagolt föld sóderrel, még csak nem is mondom, hogy feltöltött abszolút strandolásra alkalmatlan terület volt. És ha valaki most arra jár, akkor egy egészen más helyzetet lát. És ugye ez a nagyon nagy jólét, ez hirtelen egy igen kemény törésbe ment át a 2008-as gazdasági válsággal. Tehát az a válság, ami Spanyolországban 25%-osan repítette a munkanélküliséget, éveken keresztül hihetetlen gazdasági visszaesést, megszorításokat a közszférában, a nyugdíjasok között, mindenhol gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből kellett megélniük az embereknek, ez előrehozott bizonyos gazdasági problémákat, amelyekkel együtt egy másik komoly politikai problémára minden szót ejtenék. Ez váltotta ki azt, hogy elindultak ebbe a mostani, akkor függetlenül biztos jobb, mert Madriddal nem lehet tárgyalni, mert Madrid nem enged minket fejlődni. És ez a másik pont. A 2000-es évek közepén ők az akkori szocialista kormánnyal megállapodtak a katalán önrendelkezés szabályozó úgynevezett statutumnak, ami a tartománynak egy ilyen kvázi alkotmánya, a módosításáról. Ebben nagyon sok minden plusz dolgot beletettek szimbolikus dolgokat, mint például, hogy ez a statutum elismerte Katalóniát egy nemzetnek, és elismerte az önrendelkezési jogát, és a nemzet szót beleemelte a statutumba. Ugye eddig ez nem szerepelt, mert azt mondták, hogy Spanyolországban egy darab nemzet van, a spanyol, a többiek azok nemzetiségek, kisebbségekként, de nem nemzetként voltak, tehát a galiciai, a baszk és a többiek. És ezt a 2006-os módosítást, ezt elfogadta a spanyol parlament is, elfogadta a katalán parlament is, bizonyos kompromisszumok árán, néhány dolgot persze egy kicsit kihúzogattak belőle a spanyolok, mert az valami már nekik is sok volt, és ezzel az autonómia új statutummal kapott volna részlegesen úgynevezett fiskális autonómiát is Katalónia, ami azt jelenti, hogy már ő kezelhette volna a saját tartományi bevételeit. Ez miért érdekes? Mert jelenleg az adót, mind az áfát, mind a személyjövedelem, mind az ipari működésből, az iparüzési adókat, azt a központi spanyol kormány szedi be, oda kell a bevallásokat beküldeni, és abból a pénzből külön megállapodás alapján a spanyol pénzügyminisztérium visszautal valamennyit Katalóniának, hogy fizesse ki az oktatóknak a bérét, fizesse ki az alkalmazottak bérét, stb.
És lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés.
Erről visszatérhetünk erre.
Hogy kevés.
Hát, hogy amit kapnak, igen, azt kell.
Megütötte a fülem, hogy azt mondta, hogy beleírták, hogy nemzet. Igen. Az nem volt egy időzített bomba biztosító szegének kihúzása, hogy egy tartományt elismerni nemzetként? A nemzeteknek előbb-utóbb önálló entitássá, területi egységgé kell válniuk, ez a lényegük.
Ezt a statutummódosítást megtámadta a mostani kormányzó párt, a Néppárt az Alkotmánybíróságon, több másik magánszemély, illetve az ombudsmannal együtt, és az Alkotmánybíróság 2010-ben igazat adott nekik, és gyakorlatilag minden a statutumban ilyen típusú módosítást, mint a nemzet fogalmát, mint a pénzügyi autonómiát, mindent megsemmisített.
Tehát, hogy ez nem lépett. Indultak.
Így van. És ugye ez az, ami nagyon fájt akkor 2010-ben a katalánoknak, hogy őket, amit megállapodtak egy előző kormánnyal, amit elfogadott egy előző spanyol parlament, amit ők is külön népszavazáson megszavaztak. Fontos, spanyol központi kormány által kiírt népszavazáson a katalán nép megszavazta ezt a statutumot. Ezt az Alkotmánybíróság elutasította, és különösen azért fájt nekik, mert ugye ez egy néppárti, a Mariano Rajoy most vezette néppárt által, kért és megtámadott, és nekik adott igazat végül az Alkotmánybíróság.
És ez a történet már nem 700 évre van, hanem csak 7-re
így
van innen.
Így van.
Mindenki emlékezetében világosan él.
Pontosan, és ez volt az egyik olyan fontos lépés, amiről azt mondták a katalánok, hogy minket nem hagynak létezni, nem engedik a pénzügyi autonómiánkat, viszont nem adnak elég pénzt vissza, ami pedig központi kormányzattól kellene, hogy jöjjön különböző közszolgáltatásoknak a mondjuk igazságos elosztás az egyes tartományok között, az meg szerintük nem valósul meg. Erre egyébként különböző számítások vannak, különböző elemzéseket olvastam, és azt kell mondanom saját tapasztalat alapján is, hogy valóban sokkal több mondjuk autópályát építettek, vagy sokkal minőségibb közszolgáltatást nyújtanak Andalúzia egyes területein, vagy Madridban, mint mondjuk Katalónia bizonyos területein, és ahhoz képest viszont elég sok adót fizetnek be Katalóniából a cégek, és a magánszemélyek, tehát valóban lehetne több pénzt is adni a katalán területek fejlesztésére. Van, aki kiszámolta, hogy egy közgazdász professzornak a kutatócsoportja, hogy a 2000-es években, tehát itt nem az utóbbi egy-két évről beszélek, hanem 2015-ben megjelent tanulmány, ami 8 évet vizsgált, átlagosan éves szinten a katalán GDP-nek a 7-8%-a volt az, amennyivel többet fizettek be a központi költségvetésbe, mint amennyit visszakaptak, és itt mindent beleszámoltak. A közszolgáltatásoktól, a tanárok fizetésén át, mindenféle adókat. Ez a 7-8%, ez persze nagyon sok, tehát egy ország GDP-nek a 7-8%-a azért ez nagyon-nagyon komoly összeg, viszont ha megnézzünk nemzetközi példákat, akkor körülbelül Bajorország is ennyivel többet fizet be a központi berlini költségvetésbe, mint amennyit visszakap.
Ez viszont nem érdekli a katalánokat.
Persze, hogy nem érdekli őket, tehát őket az érdekli, hogy nekik miért nem, tehát ők miért kell, hogy Andalúziát, Extremadúrát és a többi fejletlen spanyol régiót finanszírozzák. Csak erre ugye azt kell mondanom, hogy egy ország, ami jelenleg Spanyolországról beszélünk, ugye úgy működik, hogy a gazdagabb területek és a gazdagabb személyek fizetnek azért adót, hogy a szegényebbeknek is jusson fejlesztés és valamilyen típusú támogatás, és ők is megéljenek.
Más országokban is felszokott merülni, hogy ez nem jól van így, Olaszországban például.
Persze, persze, tehát ennek megvan.
Története van.
Persze, ezeknek története van, de azért tehát nem lehet teljes, hogy is mondom, nem lehet teljesen igazságot tenni itt azért a kérdésben. Tény, hogy ők sokkal többet fizetnek, lehetne, hogy kevesebbet is fizessenek, lehetne erről tárgyalni, ez a 7-8% ez legyen csak 6 vagy 5, tehát meg lehetne, és ez nem biztos, hogy egyik évre a másikra, hanem több évre elhúzva meg lehetne ezt úgy tenni, hogy a spanyol költségvetése érezze meg jelentősen ezt a változást. Tehát ezek ugye olyan témák, amikről lehetne tárgyalni, le lehetne ülni, lehetne beszélgetni, lehetne megoldást találni, de nem teszik. És ugye itt kezdődik a probléma.
De azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy a témával foglalkozó elemző ön sem mindig érti pontosan, hogy ki mit miért tesz.
Igen.
De az átgondoltság jelei a katalán vezetésben azok mutatkoznak? Tehát azt az utat választják, ami a leginkább sikerrel kecsek?
Nem. Ezt határozottan mondhatom, hogy nem. Tehát a történetben ugye körülbelül ott tartunk, hogy ugye ők azért kezdték el azt mondani, hogy függetlenül jobb, mert akkor több pénzük lesz, mert akkor a spanyol központi kormányzat nem fogja meglopni őket. Ez volt az alapérve, ez egy szlogen volt, és így van, meglopnak minket a spanyol központi kormányzatban, és ha kilépünk Spanyolországból, sokkal több pénzünk lesz, és ezért mi jobban fogunk élni. Tehát ez egy nagyon populista, nagyon leegyszerűsített nacionalizmus, amit egyébként tételről tételre lehetne cáfolni, és cáfolnak is bizonyos szakértők. A probléma ott van, hogyha valaki leáll egy katalán nacionalistával vitatkozni, hogy miért is akaró független lenni, akkor nagyjából az évrendszer kimerül abban, hogy de a katalán függetlenséget, amit a spanyolok megvontak tőlük, azt vissza kell adni. És megkérdezem, hogy miért? Hát azért, mert akkor nekik jobb lesz. De mondom, nem lesz jobb, mert ha kiléptek Spanyolországból egyoldalúan, ugye ez egy nagyon fontos jogi feltétel, amivel most is szó van, ugye a hétfőn, hát azzal fenyegetőzik jelenleg a katalán miniszterelnök, hogy hétfőn be fogják jelenteni a függetlenség, az egyoldalú függetlenség nyilatkozatukat.
Népszavazásuk papíron kötelezi is őket erre, hogy a rövid időn belül egy eredményes népszavazás után már mondjuk az is vitatható, hogy mi eredményesebben meg kell ezt lépniük. Kényszerpályának tűnik.
Ezt egy kicsit később még erre visszatérnék, hogy ha eredményes vagy érvényes volt ez a népszavazás, akármilyen szempontból is. Tehát visszatérve, tehát hogy kikiáltják ezt a függetlenséget, ezzel nemzetközi és Európai Uniós jog tekintetében ők egy új állam alakulat lesznek, amit persze vagy elismer Spanyolország, vagy fegyveres erővel meg akarja tartani, vagy elengedi, vagy bojkottálja, sokféle verzió van, de ők az biztos, hogy egy új jogisz állami formát fognak létrehozni, ahol nincsen semmiféle automatizmus. Nem lesznek semmiféle nemzetközi szervezetnek, beleértve az Európai Uniót is, automatikusan a tagja. Ezt elmondta Jean-Claude Junckertől kezdve nagyon sok európai politikus, hogy ha esetleg a spanyol joggal teljesen összhangban létrejönne egy független katalán állam, akkor az az Európai Unión kívül lenne, és fel sem merül bennük az, hogy ez ne a spanyol joggal összhangban történjen, mert az tényleg a nemzetközi jog megsértése lenne.
E csak eljátszva gondolattal, elméletileg megvolna az önálló katalán állam államiságának minden feltétele? Főhatalom saját területét ellenőrizni képes, stb. Stb.
Természetesen az adta kérdés, hogy a spanyolok ezt mennyire vennék komolyan. Úgy értem, hogy ha mondjuk a hadsereget bevetnék rendfenntartói szem oldalról, tehát nem a lakosság lemészárlására gondolok, mert szóba se jöhet még a spanyol kormány esetében se, de hogy a most ott lévő 15 ezer spanyol csendőr mellé még oda vezényelnek 30 ezer rendes, a légióból származó spanyol katonai erőt, akkor értelemszerűen a katalán kormány nem rendelkezne Katalónia fölött területi, se a népesség fölötti főhatalommal, ami ugye az egyik definíciója az államnak. A másik definíciója az államnak, hogy ezt másoknak el kell ismernie. Mutasson nekem valaki olyan nemzetközi nagy vagy közepes hatalmat, aki elismerne egy ilyen formában elszakadt országot. Az Európai Unióban...
Az számít, hogy mekkora hatalom ismeri el? Alig, hanem a világon lehetne majd olyat találni, amelyik saját területi törekvésének megfelelően elismerni.
Igen, csak ugye itt nem, tehát ez nem csak egy sima aktus. Tehát az elismerésnek azért vannak jogi következményei. Mondjuk azt, hogy elismeri az onnan útlevéllel érkezett embert, és az abból az országból érkező árut. Tehát, hogyha nem ismeri el egy másik ország ezt az adott országot, akkor hogy léphetne be azzal az útlevéllel az ő területére bárki? Sehogy. És hogyan lehetne bármilyen árut azzal, hogy Made in Catalonia eladni Franciaországban, ha a francia állam tagadja ennek az országnak a létét? Hogyan indulhatna repülőjárat Párizsból Barcelonába, ha Franciaország tagadja Katalónia létezését? Mi fog történni azokkal a cégekkel, akik jelenleg mondjuk a francia meg a spanyol piacra termelnek, de az árujukat attól fogva nem fogják átengedni a határon? Fog az ott tovább termelni? Minek, hogy a raktárba gyűjjön? Össze fognak csomagolni ezek a cégek, és elhúznak. Erre pont idefele jövet olvastam a híreket, hogy Katalónia egyik legnagyobb bankja, a Banco Sabadell, mai napon bejelentette, hogy pénteken átrakja a székhelyét Alicantéba, mert egy napot nem kíván az eurozónán kívül egy bizonytalan eredetű országban eltölteni, és pedig ez egy katalán bank. Na most el lehet képzelni, hogy hány hozzá hasonló cég fog hasonló lépést megtenni.
Ja, nincs még, csak csütörtök. Elképzelhető, hogy a cégek bejelentéseinek hatására a katalán vezetés valahogy visszajön ebből? Hát nagyon messzire mentek, innen visszajönni az bukás.
Ez az egyik. Tehát ugye a katalán vezetőknek már annyira elmentek a falig, hogyha innen ők azt mondják, hogy jaj, hát jó, mégis engedek egy kicsit, a saját választóikat és azokat az embereket, akik elmentek szavazni, annak ellenére, hogy azt látták a tévében, hogy verik a szavazó körben lévő embereket,
csomó ember
elmentek szavazni
önként.
Csak azért. Persze, tehát ők, de ezt tudatosan csinálták. Tehát, hogy a katalán szeparatisták számítottak arra, hogy Mariano Rajoy oda fogja küldeni a rendfenntartó erőket, és nem csak azért, hogy elállják az utat, mert megtehették volna a csendőrök, hogy egyszerűen beállnak az útba, és nem engednek be senkit szavazni. És ott állnak éjfélig. Azt majd elfáradnak. Gumibottal, meg ököllel, meg hajánál fogva rángatták, és kidobálták az embereket a szavazókörből. Meg lehetett ezt volna tenni sokkal intelligensebb módon, sokkal egyszerűbben, és azzal, hogy nem kerültek be a CNN főműsor idejébe azzal, hogy a spanyol rendőrök verik a katalán nyugdíjasokat, és gurítják le őket a lépcsőn a hajuknál fogva. Ingyen reklámot csináltak a katalán függetlenségnek, és nemzetközi szimpátiát kreáltak azzal a buta fellépéssel, amit csináltak.
Nem lehet, hogy azt akarták megmutatni, hogy nagyon komolyan gondolják. Mármint
dehogy
mondani,
nem.
Hogy
tehát
nem mehet.
Persze, tehát, hogy a rövid távú gondolkodásban ez egy abszolút logikus lépés volt. És ugye itt mutatkozik meg, hogy a spanyol mostani kormányzat csak fut az események után, és rövid távon próbál tüzet oldani. Mert hogyha egy picit is komolyan vette volna már az egy évvel ezelőtt bejelentett dolgokat, hogy ők igenis ki fognak érni népszavazást, és elkezdték ezeket a dolgokat elfogadni és megszervezni, hát ezek nem egyik napról a pillanatra derült ki, hogy jaj, holnap népszavazunk. Itt körülbelül egy éve a katalán kormány bejelentette, hogy ők felvázoltak egy tervet, hogy hogy jutnak el a függetlenség a népszavazáson keresztül.
Nem vették komolyan? Mi történhetett?
Ugye Mariano Rajoy a néppártjának a szavazóbázisa részben a nagyon kemény nacionalista spanyolok.
Vagy nagyon is komolyan vették, és kihasználták, hogy lett egy pillanat, amikor meg lehet mutatni, hogy mi őrizzük az ország egységét.
Hát az a probléma, hogy megmutatták, és akkor a katalánok ezt most már értik, de nem érdekli őket. Érdekli őket? Visszakozott bárki? Nem százezrek tüntetnek? Nem az emberek 80%-a hagyta ott a munkát kedden, csak hogy megmutassa a spanyol kormánynak, hogy kiáll amellett, hogy neki igenis joga van dönteni? Sok valószínűleg, persze egy utólag mindenki nagyon okos, de valószínűleg, hogyha ha a csendőrség nem avatkozik be ilyen brutális módon, csak tényleg eláll jelképesen néhány szavazó helyett, és hagyja leszavazni a katalánokat, és nem ért el volna mondjuk az 50%-os arányt ennek emellett a szavazatok aránya.
Nem volt érvényességi küszöb. Katalán hát, vezetés azt mondta, hogy csak hogyha nagyon alacsony, akkor tekintik érvénytelennek.
Na most a 42 szerintem az igen alacsony, tehát egy ilyen döntéshez, amit ők megkívánnak hozni, nem tudják maguk mellé felállítani a teljes lakosságnak legalább a kétharmadát, akkor nem támogatja őket a nép. Jelenleg elment 42%-a a szavazásra jogosult embereknek, 90%-a megszavazta, ez körülbelül 37%-a a lakosságnak. Hát hol van ez még csak a felétől a lakosságnak? Hát sehol. Hát hogy lehet így bármilyen olyan szintű egyoldalú lépéseket hozni, ami az többit, a maradék 65%-ot is érinti. És erre készül jelenleg a katalán kormány. Tehát ez a szomorú ebben, hogy az ő lépéseik mögé egyelőre csak az emberek 35%-a áll.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.